Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Holtan találtak egy nőt tegnap este Újpesten, a rendőrség emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, közölte a budapesti rendőrfőkapitánysága a police.hu oldalon. Azt írták, tegnap 19 óra körül Budapesten egy negyedik kerületi lakásban holtan találtak egy 52 éves nőt. Az ingatlanba a nő lánya nem tudott bemenni, ezért kért segítséget. A halálesettel kapcsolatban felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés büntet gyanúja miatt rendelte nyomozást. A nyomozók azonosították a feltételezett elkövetőt, aki ellen elfogató parancsot adtak ki. A férfit nagy erőkkel keresik. Nagy döggomba mérgezése okozta többek megbetegedését az elmúlt héten Zalaegerszegen, azok körében, akik az egyik étteremben gombalevest fogyasztottak, közölte a Zalavár megyei kormányhivatal az MTI megkeresésére. A tájékoztatás szerint a zalaegerszegi Piccolo étteremben történt halmozott enterális tüneteket okozó élelmiszer eredetű megbetegedéssel kapcsolatos teljes körű kivizsgálás még nem zárult le, de a részleges vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a megbetegedéseket nagy döggomba mérgezése okozta. Az étteremmel szemben alkalmazható hatósági intézkedésekről a további vizsgálati eredmények függvényében dönt a kormányhivatal, annak során eljárást indíthat és élelmiszerlánc felügyeleti bírságot szabhat ki, ennek összege 150 ezer és 2 millió 250 ezer forint között alakulhat, közölték. Zalaegerszegen a múlt héten 22 ember fogyasztott a helyi étteremben gombalevest, közülük 14-en kerültek kórházba hányással, hasmenéssel. A rendőrség december 16 és december 22 között fokozott ellenőrzéseket tart Magyarország közútjain, az országos ellenőrzés során az ittas és bódult sofőröket keresik. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség Magyarország egész területén ellenőrzéseket végez. Céljuk a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek megelőzése, hogy mindenki hazaérjen, fogalmaztak. Csaknem 7500-an érkeztek Ukrajnából tegnap. Az ukrán-magyar határszakaszon 4489-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3900-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 18 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. A magyar emberek önálló, szuverén gazdaságpolitikát szeretnének, és nem akarnak részt venni Brüsszel gazdasági hidegháborújában, írta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook oldalán tegnap közzétett videójához. Hidvégi Balázs a felvételen azt mondja, a kormány megkezdte a nemzeti konzultációs eredmények összesítését, 75%-os feldolgozottság mellett már egyértelmű, hogy a magyarok maguk akarnak dönteni a jövőjükről, és nem szeretnék, hogy mások döntsenek helyettük. Köszönjük mindenkinek, aki már részt vett a nemzeti konzultációban, az önök véleménye az alapja a közös döntéseinknek, hiszen együtt írjuk Magyarország jövőjét, fűzte hozzá. A magyar emberek nem szeretnék, ha Magyarország részt venne olyan kereskedelmi háborúkban, amelyek gazdaságunkat veszélyeztetik, tette hozzá. Pokolgépes merénylet végzett az orosz nukleáris erők parancsnokával Moszkvában. Egy elektromos robogóba rejtett pokolgép megölte a nukleáris védelmi erőkért felelős orosz altábornagyot, ma Moszkvában, közölte az orosz nyomozóbizottság. Igor Kirillov altábornagyot, aki az orosz nukleáris, biológiai és vegyi védelmi csapatok főnöke, a Kremltől mintegy 7 kilométerre délkeletre lévő Riazanszki sugárúton lévő lakóház előtt tölték meg. Igor Kirillovot az Orosz Föderáció fegyveres erőinek sugár, vegyi és biológiai védelmi erőinek vezetőjét és asszisztensét megölték, fogalmazott a nyomozóbizottság, az ügyben büntető eljárás indult. Végül az időjárásról. Holnap reggelre több helyen pára, köd, alacsony szintű réteg felhőzet teheti szürkévé, borongóssá az időt, ami csak lassan szakadozhat fel, néhol megmaradhat napközben, máshol túlnyomóan fátyol felhős idő, többfelé szűrt napsütés várható, csapadék nem valószínű, a déli estre forduló szél gyenge, mérsékelt lesz. Kora délután 5-11 fok között alakul a hőmérséklet, híreinket hallották.
Reklám.
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a 4. adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk múlt heti műsorunkat, amelyben a karácsonyvárásról, valamint az ajándékozásról beszélgetünk Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal. Szó lesz ötletekről, mivel is tehetjük különlegesebbé az adventi várakozást a gyerekeknek, és hogy milyen ajándékkal lepjük meg őket életkoruktól függően. Emellett beszélünk arról is, hogyan jár el a szülő tudatosan, ha kis állatot szeretne ajándékozni gyermekének. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Milyen hasznos ajándékok vannak gyerekeknek most, hogyha életkor szerint nézzük őket?
Hát egy párat mondok, de nyilván a teljesség igénye nélkül Úgy gondolnám, hogy itt kezdjük az elejéről, egészen 0 éves kortól, mert ugye hát előfordulhat, hogy valakinek a családban éppen november környékén születik kisbaba, és ezért szeretne valamit vinni. És ilyenkor szerintem, és minden esetben elsősorban azt kell nézni, hogy hol tart a gyermek a fejlődésben. Ha most még a kisbabáknál sokszor előfordulhat az, hogy nem a babának viszünk ajándékot, hanem az anyukának, és semmi baja nem lesz tőle a babának. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy egy nagy csomag pelenka lenne a legjobb ajándék, illetve a szülő is ezt jelzi, akkor az szerintem tökéletes, meg kell kérdezni az anyukát, hogy mire van szükségük, minek örülnének, de hogyha szabad kezet kapnak a rokonok az ajándékozás terén, illetve hogyha az anyuka saját maga szeretne mégis valamivel kedveskedni, vagy a szülők saját maguk, akkor arra kell gondolni, hogy alapvetően az első hónapokban a gyerekeknek illetve az újszülötteknek a legfelettebb érzékszerve az a tapintás. És minden olyan játék, aminek különböző tapintása van, akár egy kicsit ilyen frottírosabb, mint egy törölköző, vagy puhább, mint a selyem, azok remek ajándékok lehetnek, mert hogy azzal lehet úgy simogatni a babát, és nagyon jól esik neki az, hogy ugye ezáltal is kapcsolatba lépnek a szülővel. Illetve, hogy az ő látásuk ilyenkor még nem annyira fejlett. 6 hónapos körül lesz kicsit élesebb, illetve hát folyamatosan élesedik, de hogy 6 hónapos kor körül van az a fajta élesség, amit már mi úgy gondolunk, hogy hasonlít a felnőttéhez, még az se teljesen. A színlátásuk is 2 hónapos kor körül kezd megjelenni. Úgyhogy, ha ilyenekben gondolkodunk, akkor inkább azt mondanám, hogy nagyon éles kontrasztú játékok, de egyébként ezt most már nagyon sok gyártó tudja is, és előszeretettel használja is, illetve anyagát tekintve, mondjuk én azt gondolom, ebben vannak személyes preferenciák, de én a természetes anyagokat tudnám ajánlani. Tehát, hogy mindenképpen textil, lehet annak egy pici zörgő-csörgő hatása, de azt szerintem akkor is emberközelibb. Vannak ezek a sipoló, világító, beszélő, éneklő műanyag játékok. Szerintem az maradjon a polcokon.
A szülői békességet is meg lehet ezzel őrizni?
Abszolút, illetve nem tesz jót a gyereknek, ha túl ingereljük ezekkel őt ebben a korszakban. Még úgyis rengeteg inger fogja érni őt, meg olyan rohanó világot élünk, hogy nem lesz kiküszöbölhető sok gyerek esetében ez a hatás, de hogy legalább otthon akkor ez nem. És a kevesebb több, szerintem abszolút, hogyha játékok terén gondolkozunk, hogy inkább jó minőségű, esetleg úgymond drágább játék legyen, de kevesebb, mint hogy rengeteg olyan fröccsöntött műanyag, ami akár el is törhet a szájában, vagy tényleg borzasztó hangja van, mert azért vagyok be őszintén, némelyik játéknak olyan affektáló éneklő hangja van, hogy legszívesebben kirohannánk a világból. Még egy dolgot kiemelnék, hogy mi az, amit nem érdemes szerintem. Vannak olyan könyvek, akik saját magukat olvassák, most több ilyet láttam már, így a piacon. Szerintem az anyuka meg az apuka hangját, vagy egy nagymama hangját egy meseolvasásánál semmi nem pótolja. Tehát főleg még babáknak meg még ez teljesen fölösleges, mert hogy már láttam erre példát, hogy ilyen egészen piciknek így lejátszanak ki ilyeneket. Nagyon nem tartom jó dolognak, mert szerintem az anyuka meg az apuka hangját kell hallgatnia, és az nyilván ők is elfáradnak néha, és akkor meg a nagymama hangját kell hallgatni, vagy a barátnő, vagy barátok hangját, de hogy én azt gondolom, hogy a gépi hang az nem hiányzik egy pici életéből. És ugye, ahogy aztán ügyesednek mozgásban, illetve érzékelésben a babák, úgy lehet egy kicsit cizellálni ezeket a játékokat. Érdemes mindig megkérdezni az anyukát, ugye, hogyha nem anyukaként ajándékozunk, hogy hol tart most a mozgásfejlődésben, és esetleg olyan játékot találni neki, ami azt az állomáspont, hogy színesebbé teszi. Mondok egy példát, hogyha mondjuk ő már jár, de még bizonytalan, akkor vannak ezek a tologatható vagy járássegítő játékok, ami ugye még nagyobb önbizalmat és kedvet csinálnak ehhez a tevékenységhez, illetve ha már ül, akkor lehet neki olyasmit adni, amit szépen meg tud fogni a kezében, és akkor úgy az is egy nagy élmény, hogy ülve is tudok valamit kezdeni magammal. Ha meg maga biztosan jár, akkor jöhetnek a húzható játékok, ami ugyancsak egy nagy büszkeséggel tölthet el egy kisbabát, egy csecsemőt, hogy hát ő már annyira tud menni, hogy valamit még ő húz, nem, hogy ő...
Élvezik is.
Hát igen, ez egy nagy élvezet, úgyhogy ilyen, szerintem ez a perspektíva, amit így érdemes, hogy ez az attitűd, amit érdemes így alkalmazni ajándékválasztásnál, és aztán a kisgyermekkorban így 1 és 3 éves kor között szerintem alapvetően megint csak a természetes anyagokat támogatnám, de ilyenkor már azért sok műanyagjáték is van, ami hasznos lehet, főleg építőjátékok. Az első gondolat, ami megfogalmazódott bennem ez, ennek a kapcsán, az, hogy jól építhető és rombolható játékok, mert hogy elkezdődik az az időszak, amikor imádnak rombolni, és ez egy teljesen természetes fejlődési állomás, és ilyenkor érdemes praktikusan gondolkozni, és olyan játékot választani, ami nem baj, ha ledől, nem baj, ha leesik, szivacsból van például, vagy fából is, akkor az egy, azért egy tartósabb variáció. Illetve a szenzoros játékok is ebben az időszakban is sokat jelenthetnek, ugye a babáknál is említettem, de ebben az időszakban már azért vannak ettől kicsit ilyen bonyolultabb, például a szenzoros szőnyegek, amikor már úgy jól tudnak járni, és akkor a talpukkal mezít lábig lépkednek, az akár ugye luttal prevenció céljában is nagyon jól jöhet, de élvezik is nagyon. Illetve azt is érdemes szerintem figyelembe venni, hogy milyen helyen laknak, hogyha például lakásban laknak, és nincs olyan sok lehetőségük kint játszani az udvaron, akkor nagyon jól jöhetnek a beltéri mozgásfejlesztő játékok. A mászó alagút, akkor vannak ezek a hengerek, töltsérek, amiben jól lehet forogni, meg vannak akár ilyen pici ilyen mászólapocskák, vagy pallók, amik billegnek. Rengeteget fejlesznek a gyermek mozgáson, és egyébként rossz időben, meg kert nélkül, meg esetleg nagyvárosban olyan forgalmas helyen jól jöhetnek, azért azt gondolom otthon, illetve akkor is, hogyha szeretnék nyugodt perceket magunknak, mert nyilván az ilyen gyerekeknek óriási a mozgásigénye, és azt gondolom, hogy nem az lenne az előnyös irány, hogyha azt fognánk vissza, hanem hogyha olyan lehetőséget teremtenénk, amiben remélhetőleg kevés balesettel vagy balesetmentesen, de vagy kiélheti ezt az igényét, úgyhogy ezt tudnám így kisgyerekkorra javasolni, illetve hát a mesekönyvek már ebben a korszakban egész nyugodtan beléphetnek a gyerekek életében.
Ilyenkor még a sok képes, kevés szövegű könyveket, vagy inkább magunkra is gondolva, hogy mit olvasunk, a szöveg ott legyenek?
Szerintem mindkettő. Tehát, hogy az biztos, hogy egyszerű szöveg, és nem túl hosszú, mert ugye a figyelmi idejük még az nem olyan hosszú ezeknek az ilyenkorú gyerekeknek, de valóban nagy slágerek, és szerintem tényleg jók a sok képes, egyszerű szöveg, mert hogy azt nagyon hamar megtanulják a kisgyerekek, és elég gyakori tapasztalat, hogy utána már ők maguk mesélik, és ez megint csak egy óriási élmény, és azért a mesék és az irodalom szeretetét azt egyértelműen növelik a gyerekekben, úgyhogy persze mindkettő jöhet. De alapvetően szerintem hogy is mondjam, a szülőknek ebben a korszakban az is jó, hogyha maguk találnak ki egyszerű meséket, és akkor nem kell a sok szöveges mesekönyv, hanem tényleg fejből, és élvezik nagyon a gyerekek. Ebben a korban tényleg jó, hogyha állatok a főszereplők, az állatmeséket még ilyenkor, illetve még a 3-4 éves korkor is nagyon szokták szeretni. Később is, de hogy akkor már azért a tündérmesék is így fókuszba kerülnek, de az állatmesék azok azért ilyenkor tuti sikert szoktak aratni ebben az életkorban.
És ha már kicsit nagyobbak, hogyan tudunk nekik hasznos ajándékot kell levenni egyébként a nagyobb gyerekeknek?
Hát, ahogy mondtam, az Jézuskának itt levelet, azért a gyerekek általában nem úgy szoktak gondolkodni, nekik mi a hasznos. És ilyenkor azért jó, hogyha ilyen 50-50 kerül fel a gyerek szíve, vágya meg olyan, amit mi hasznosnak tartunk, de úgy tüntetjük fel, tehát, hogy úgy ajánlgatjuk neki, és akkor hát, ha rákap, és akkor tényleg jól is járunk vele, azért tényleg érdemes irányt mutatni, meg olyan kompromisszumot kötni, amiben még mi is részt tudunk venni, tehát hogyha nagyon sok játékkal nem értünk egyet, akkor egyet kiválasztunk, és tényleg az teljesüljön, de hogy mindent nem muszáj, hiszen ő még gyermek, és azért mi jobb, nagyobb felelősséggel el tudjuk dönteni, hogy neki mi jó. Illetve hát ilyenkor már szerintem az építőjátékok közül is vannak a bonyolultabbak, meg hát a leghíresebb műanyagkockás építőjáték, ami szerintem ugyancsak nagyon hasznos lehet. A gyerekeknek a szabálytudata is elkezd fejlődni, és az egyszerűbb társasjátékok szerintem ezt nagyon szépen megerősíthetik. És nagyon sok olyan gyermek van, aki ilyenkor azért elég nehezen tűri a kudarcokat.
És hogy hát ez a lényeg az ő korosztályának.
Igen, és hogy nyilván azért jó, hogyha hagyjuk őt veszíteni, de ha szeretnénk, hogy nem csak ilyen sírós karácsony esténk legyen, akkor nagyon sok kooperatív társasjáték van, amik szerintem nagyon aranyosak, és lehet nagyon szép illusztrációkkal is nagyon szokták élvezni a gyerekek.
Kisült már ide véle, hadd egyem meg melegébe. Jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya. Itt egy szép könyv, ott egy labda. Jaj, de szép a karácsonyfa. Béke szálljon minden házra, kis családra, nagy családra, karácsonyfa, fenyőhága, intsél békét a világra. Kis karácsony, nagy karácsony, kisült el már a kalácsom, aki sült már ide véle, hadd egyem meg melegére.
Mit fejleszt egyébként a társasjáték? Mert hogyha már itt a hasznos vagy haszontalan játék kérdésben belemegyünk, akkor ez tulajdonképpen hasznos, hiszen őt arra tanítja, hogy elfogadja a veszteséget?
Igen, hát ez attól függ, hogy milyen játékról beszélünk, mert rengetegféle van már. Tehát amit mondtam, a kooperatív az ugye inkább az együttműködés. Tehát ott nincs, nem egymás ellen vannak az lények, hanem egymással, és van egy kívülről kijelölt ellenség kvázi, akit ugye le kell győzniük, az abszolút az együttműködésre, az összejátszásra hangolja rá a gyerekeket, illetve azért a legtöbb társasjáték szerintem a logikát is fejleszti, illetve az okokozati összefüggéseket tanuljuk meg belőle, még akár az egyszerű lépegetősekből is. Dobok hármat, akkor hármat kell lépnem. És akkor most rátérhetünk a számfogalomra is, és egyéb ilyen kedvező hozadékokkal. Illetve nyilván hát a kudarctűrés azt valóban fejleszheti, de ehhez több hónapra, akár évre is nagyon türelmes szülőkre van szükség, hogy ez jól alakuljon. Mégis azért biztatnám a szülőket erre. És vannak ezek a kis reflexjátékok, amit nagyon szoktak szeretni a gyerekek, hogy végülis körbeülnek, és akkor most sok specifikus van, úgyhogy próbálj mi általánosságban leírni, az a lényege, hogy ki tud hamar, ki vesz észre hamarabb dolgokat, és ki nyúl hamarabb bizonyos kártyákért, meg van, hogy csengetni is kell hozzá, és ezeken nagyon jókat szoktak mulatni. És az ugye megint csak ugye a reakcióidőtnek gyorsítja, és ez előnyös is, meg hát közben nagyon jót mókáznak, és az is fontos szerintem egy karácsonyi ajándéknál.
És hát együtt vannak.
Igen.
Tulajdonképpen a család is akár igen. Együtt, ha le tud ülni és társas játékozni. Szerintem egy nagyon lényeges pontját még nem említettük az ajándékozásnak, ami ilyenkor talán mondhatom, hogy divatos is, és a szülők szeretik ezt alkalmazni, a kisállatok ajándékozása, hogy ilyenkor kapják meg talán az első kutyus, cicát, vagy bármilyen más állatot. Mikortól érdemes ezt elkezdeni a gyerekeknél?
Ez is nagyon jó kérdés, és az is számít, hogy hányan vannak, van-e nagyobb testvér, vagy a kisebb testvér mennyire aktív. Szerintem figyelembe kell venni azt, és az életkor is számít persze, de hogy igazából az életkor nyilván csak egy szám, a gyerek személyisége nagyon sokat számít. Hogyha úgy érezzük, hogy meg tudjuk beszélni vele, és meg tudja állni azt, hogy mondjuk egy, tehát meg az is számít, most, hogy már így ide könyörögtünk, hogy milyen kis állatról van szó. Mert kisebbeknek például, és óvodai csoportokban is azt látom, hogy általában halakat szoktak venni, mert hogy azt azért nehezebb összenyomorgatni szeretetből, hanem ugye hát élvezett őket nézni a vízben, és valóban van egy olyan gondoskodásra nevelő része, hogy meg kell etetni minden nap, tisztítani kell a szűrőjét, és a többi, és a többi. És akkor az ilyen szőrösebb és több testi kontaktust igényelő állatkákat, mert most kihagytam a teknőst, ami megint csak olyan, hogy most, ha nem simogathatja, akkor meg, hogy a teknős például nehéz összenyomni. Tehát, hogy azért ahhoz embernek is, gyereknek kell lenni a talpán, de a szőrösebb és ilyen tényleg nyomogathatóbb állatkákat szerintem meg kell várni azt az időszakot fel, amikor már meg tudják elni, vagy tudnak finomabban fogni a gyermekek, mert különben sok szomorúsághoz vezethet. Mondjuk teszem azt, ha egy macskát kapnak ide előtt, akkor ő, hát a macskák szabad lények, úgyhogy akár el is vándorolhat a sorozatos kínzások elől, vagy a kutya elszalad előle, és akkor nincs meg az a sikerélmény, hogy vár haza. Bár azért nagy testű állatoknál ez is olyan, hogy igen, tehát sokfelé ágazik a kérdés, és tényleg nem akarok ilyen nagyon egyértelmű állást foglalni, mert ha meg arra gondolok, hogy nagy testű kutyáknál például, amikor kölyök kutyát adnak pici gyereknek, és együtt nőnek fel, az is egy nagyon szép dolog, és mondjuk ő sokszor megbírja azért a gyömöszkélést. De mondjuk egy kis testű szőrös állat lehet, hogy elpusztul, és akkor ezt is érdemes figyelembe venni. Tehát érdemes egy kicsit gyakorolni plüssökkel, egyéb játékokkal, vagy akár ugye szobanövényekkel, ahogy azt te már említetted korábban, hogy ti azt szépen gondozzátok otthon, a gondoskodást, meg a felelősségteljes állattartást, és akkor ha már egy plüssel egész jól megy, akkor nyilván nem ugyanaz a kettő, de akkor már szerintem bevállalható a szőrös állat. Egyébként nagyon támogatott, tehát hogy szakmai részről a gyerekeknek a kis állat, ez szerintem egy óriási dolog, és nagyon sok mindenre megtanítja, türelemre, gondoskodásra, együttműködésre, felelősségre, önállóságra, tehát rengeteg olyan pozitívumot tudok mondani, ami meg nagyon sok gyerek olyan van, aki megnyílik egy kis állat után, tehát ő megtapasztalja azt, hogy ő képes ellátni egy, meggondoskodni valakiről, és beszédesebb lesz, nyitottabbá válik a közösségben, szóval ez egy nagyon jó dolog, csak meg kell találni a megfelelő időt, és meg kell várni azt is, hogy komoly érdeklődés legyen, mert hogy nyilván azért a legtöbb kisgyerek, ha mondjuk lát egy aranyos kutyusos filmet, akkor megfogalmazza, hogy szeretne kutyát. De ha ez csak egy ilyen kis szalmaláng, akkor nem kell egyből szaladni az állatkereskedésbe. Ha már egy nagyobb elhatározás van, és egy olyan viselkedés előzi meg, ami már bizonyítja azt, ugye, amit mondtam is, akár egy plüssállattal, vagy egy növénykével, vagy valamivel, ami bizonyítja azt, hogy kezd készen állni a gyermek erre, akkor jöhet. De azért ez általában inkább óvodáskor, vége felé, kisiskoláskorban történik meg.
Egyébként, hogyha már ajándékozzuk az állatot, akkor itt érdemes őket felkészíteni, tehát hogy tulajdonképpen elmondjuk nekik, megbeszéljük velük, hogy lesz, vagy maradjon titokban, és a Jézuska hozzá.
Hát ha nagyok és úgy érezzük, hogy készen állnak majd rá, akkor lehet titok. Ha még, ez megint gyerekszemés, tehát ha van, aki nem szereti annyira a titkokat, és van, akinek ez, és ez, amit nehezen értenek a szülők, hogy vannak gyerekek, akik nem szeretik a meglepetést. Ők azt szeretik, hogy ők leírják a levélbe, hogy mi jön, és ők pontosan azt kapják abban a színben, abban a formában, abban a mennyiségben, és akkor velük például nem érdemes 50 dolgot írni, hogy majd arról 5 dolog lekerül, hanem konkrétan azt az 5 dolgot érdemes leírni, amit ő tényleg szeretne, és az ilyen gyerekeknek el kell mondani, hogy jön az állat, és ő ugyanúgy fog, vagy jobban fog neki örülni, hogyha felkészülhetett rá. Ha pedig egy rugalmasabb gyerekről beszélünk, aki meg kifejezetten szereti a spontaneitást és a meglepetéseket, akkor persze természetesen lehet az is, de azért legalább minket szülőket ne érjen felkészülni, szóval legyen otthon étel, meg fekvőhely, meg egyéb dolgok kialakítva, amit azért.
Igen, ezt akartam még talán folytatni, hogy itt azért azt is fontos figyelembe venni, hogy a mi ráérésünk, mert itt azért a gyerek nem fog minden nap ugyanúgy gondoskodni arról az állatról vélhetően, tehát mennyi szabadidőnk van, és ebből mennyit tudunk kiszakítani arra, hogy gondoskodjunk egy állatról.
Igen, illetve ahogy mondod, hogyha nem meglepetés, és rá tudunk készülni, akkor megint csak segíti a gyereknek azt a felelősségteljes gondolkodását, ha mondjuk vele együtt szervezzük ezt meg. Tehát, hogyha szeretnénk, mondjuk teszem azt egy cicát, mert hal már volt, tegnap is volt, akkor most nézzük a cicát, akkor mielőtt hazahoznánk egyet, és egyébként az megint egy szép gondolat, hogyha mondjuk menhelyről hozunk, és akkor mentett cicáról van szó, de ez megint más kérdés. Tehát nagyon megkönnyíti a gyermek számára is a folyamatot az, hogy együtt kiválasztjuk neki akkor, hogy mi lesz a kis hordozója, amivel ugye majd az első oltásokra elvisszük, választunk neki tálkát, veszünk neki előre ugye macskakaját, és akkor már ő végig tudja gondolni azt, és meg tudja szervezni fejbe, hogy igen, akkor egy cicának mennyi minden kell. Mert hogyha csak úgy megkapja az ölébe, akkor hirtelen úgy lehet, hogy eszébe süt, hogy hoppá, ez az állat éhes is szokott lenni, meg lehet, hogy majd pisilnie is kell, meg hogy azok a dolgok, amik nem biztos, hogy a legszebb pillanatai az állattartásnak, hogy mondjuk megsérülhet, és akkor állatorvoshoz kell vinni, vagy hogy van, hogy éjszaka felébreszt, tehát,
hogy összepiszkít valamit, és azt bizony fel kell takarítani.
Tehát, hogy azt szerintem, ha együtt tudunk készülni egy kis állatra, ilyen szempontból előnyösebb. De nyilván nem akarnék kategorikusan kizárni senkit az elől, hogy meglepetés legyen egy kis állat.
Egyébként, ha felkészülnek arra, hogy érkezni fog ez a kis állat, és talán ők választhatják ki, az talán a kapcsolódást is, vagy a elköteleződést is erősíti a gyerekben.
Persze, egyértelműen. Tehát az neki, és ugye, ahogy mondtam, akár a társasjátékoknál is ugyancsak az okokozati összefüggéseket. Lesz majd neki hol aludnia, mert vettünk neki egy, nem tudom, egy dobozkát, vagy, és akkor ebbe is vigyázni kell, mert azért most már látjuk, hogy a kisállatokra el lehet költeni dupla annyi pénz, mint egy gyerekre, hogy abban is érdemes szerintem, hogy akkor várjuk valamilyen játékot, de készítsük el együtt. Hát egy macskának játékot készíteni, szerintem a világ legegyszerűbb dolga, ki kell húzni egy cipőfűzőt, vagy le kell vágni a kis szalagot az egyik ruhánkról, ami ugye válfára segít akasztani, és akkor már megvan a fele, vagy egy régi zoknit szétvágni, de hogy szerintem ez pont megint egy olyan lehetőség, hogy megmutassuk azt, hogy van a drága kész verzió, és van az, ami meg egy élmény elkészíteni, és meg egy élmény vele játszani is.
Nagyon sok hasznos tippet kaptunk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk újra.
Nagyon szívesen jöttem.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal a gyerekek ajándékozásáról beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket. A szerkesztő Berec Renáta volt. A most elhangzott műsort vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Hétfői adásunk tartalmából... Krisztus, ami örömünk forrása, mindig velünk van. Ferenc pápa homíliája. A Szentatya vasárnap este visszatért Rómába. Korzikán örömmel láttam sok gyermeket. A Szentatya köszöntése születésnapi légből kapott tortával. Macron elnök Korzikán a Szentatyának. Köszönöm, hogy eljött ide. Krisztus, ami örömünk forrása, mindig velünk van. Ferenc pápa homíliája. Gaudete vasárnap délután Ferenc pápa elnököt Ajaccio a korzikai főváros Austerlitz terén bemutató szentmisén, amelyen lezárta 47. apostoli útját. Homíliájában emlékeztetett rá, hogy az a társadalom, amely nem adakozik, nem örömteli, hanem a fogyasztói szemlélet áldozata. Jézus születésének hirdetése a béke jele a háborútól sebzett világ számára. Nagy örömmel állapította meg, hogy Korzikán sok gyermek fiatal készül a szentségek felvételére.
Che cosa dobbiamo fare?
Mester, mi mit tegyünk? Idézte Ferenc pápa a vasárnapi evangéliumi szakaszból a nép kérdését, amelyet Keresztelő Jánoshoz intézett. Rögtönzött szavakkal hozzátette, ez egy szép kérdés, ma este elalvás előtt mindannyian megkérdeztetnék, mint egy ima formájában. Uram, mit kell tennem, hogy felkészítsem szívemet karácsonyra? Lukács evangéliuma szerint éppen a legtávoliabbak fejezik ki a megtérés vágyát, nem a farizeusok és a törvénytudók, hanem a vámosok és a katonák, hogy felkészüljenek a messiással való találkozásra. János így válaszol a vámosoknak és a katonáknak.
Praticate la giustizia.
Gyakoroljátok az igazságosságot, legyetek tisztességesek és becsületesek. Jézus azért jön el, hogy üdvözítsen, nem pedig azért, hogy elítélje azt, ami elveszett, mondta homíliájában Ferenc pápa, majd hozzátette. Jobb, ha elmondjuk saját magunkról az igazságot. Uram, bűnös vagyok. Így igazsággal, nem egy hamis, sminkelt igazságossággal közeledünk Jézushoz, aki éppen azért jön el, hogy üdvözítse a bűnösöket. Ebben az adventi időszakban alázatos, bizakodó szívvel készüljünk az Úr eljövetelére. Buzdított rá Ferenc pápa, majd utalt rá, hogy advent harmadik vasárnapjának olvasmányai a messiásra való várakozás két módját mutatják be, a gyanakvó és az örömteli várakozást.
La tessa sospettosa e la tessa gioiosa.
A várakozás gyanakvó módja tele van bizalmatlansággal és szorongással. Aki önző gondolatok rabja, az elveszíti a lélek örömét, és teljesen elmerül az evilági életben. Ebből a fásultságból Szent Pál üdvözítő szava ébredt fel, amelyet a Filippiekhez írt levele tartalmaz, ne aggódjatok semmiért. Az aggodalom mindig tönkretesz minket, jegyezte meg a pápa. A keresztények nem élhetnek aggodalommal. Ne aggodalmaskodjatok, ne legyetek csalódottak, szomorúak, hangzott a pápa buzdítása, majd megállapította, hogy ezek a lelki problémák ma is jelen vannak, különösen a fogyasztói társadalmakban. Ismét rögtönzött szavakkal felidézte személyes élményeit. Ezekben a napokban Rómában olyan sok embert láttam, akik vásárolni mentek a fogyasztás aggodalmaskodásával, amely aztán szerte fusztik, nem marad belőle semmi. Az ilyen társadalom elégedetlenül öregszik meg,
invecchia insoddisfatta,
mert nem képes adni. Aki önmagának él, az soha nem lesz boldog. Aki csukott kézzel él és nem nyitja ki a kezét, nem boldog. Aki nem használja a kezét arra, hogy adjon, hogy segítsen, hogy osztozzon másokkal, soha nem lesz boldog. És ez a rossz mindannyiunkban jelen lehet, minden keresztényben, bennünk is, papokban, püspökökben, bíborosokban, a pápában is, mondta Ferenc pápa. Pál apostol azonban hatékony gyógyszert kínál nekünk, amikor azt írja, ne aggódjatok semmiért, hanem mindazt, amit kértek, hálaadással párosult imádsággal és könyörgéssel terjesszétek Isten színe elé. Az Istenbe vetett hit reményt ad, hangsúlyozta Szent Atya, utalva az Ajaccsóban tartott kongresszusa, amely a hit ápolásáról, a népi jámborság szerepéről szólt. Gondoljunk a rózsafizér imádságára. Ha újra felfedezzük és jól gyakoroljuk, megtanít bennünket arra, hogy szívünket Jézus Krisztusra összpontosítsuk, Mária szemlélődő tekintetével.
Con lo sguardo contemplativo di Maria.
És gondoljunk a testvériségre, amelyek a fele barát szabad lelki és testi szolgálatára nevelhetnek. A testvér egyesületek tagjainak Ferenc pápa azt ajánlotta, hogy tegyék aktívá a hitet a szeretett szolgálatban, különös tekintettel a leggyengébbekre. A Szent Atya ezután az örömteli várakozásról emlékedett.
L'attesa gioiosa.
A keresztény öröm semmiképpen nem gondtalan, felszínes, nem egyfajta karniváli öröm. Ehelyett szívből fakadó, rendkívül szilárd alapokon nyugvó öröm, amelyet Szofóniás proféta néphez fordulva így fejez ki, veled van az Úr, a te Istened, az erős szabadító. Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével, örül majd neked újjongó örömmel. Bízunk az Úrban, aki közöttünk van. Olyan sokszor nem emlékezünk rá, közöttünk van, amikor jó tettet hajtunk végre, amikor neveljük gyermekeinket, amikor gondozzuk az időseket. Azonban nincs közöttünk, amikor pletykálkodunk, rosszat mondunk valakiről. Ott nincs velünk az Úr, csak mi vagyunk ott. Az Úr eljövetele üdvösséget hoz nekünk, ezért ez ok az örvendezésre. Örömünk tehát nem egy csalóka vigasztalás, hanem a lélek gyümölcse az üdvözítő Krisztusba vetett hit által, aki kopogtat a szívünkön, megszabadít a szomorúságtól és az unalomtól. Ezért válik az Úr eljövetele minden nép számára jövővel teli ünneppé. Jézus társaságában felfedezzük az élet igazi örömét, és a remény jeleit adjuk, amelyeket a világ vár. Az első ilyen jel a béke jele.
E la pace.
Hangsúlyozta homiliájában Ferenc pápa. Ő, aki eljön, az Emmanuel, a velünk lévő Isten, aki békességet ad a földön Isten kedveltjeinek. Az adventi időszakban, fogadására készülve, növekedjenek közösségeink képességükben, hogy mindenkit elkísérjenek, különösen a fiatalokat a keresztség és a szentségek felé vezető úton, és különös módon az időseket, akik egy nép bölcsességét jelentik. Ezt ne felejtsük el, biztatott rá a Szent Atya, újból közvetlen szavakkal fordulva, a mintegy 15 ezer hívőhöz, aki minden alkalommal nagy tapssal válaszoltak, és mindannyian elgondolkodhatunk, hogyan viselkedem az idősekkel szemben. Megkeresem-e őket? Vesztegetem-e rájuk az időmet? Meghallgatom-e őket? Jaj, ne, unalmasak a történeteikkel! Magukra hagyom őket? Hány gyerek hagyja magára szüleit az idősek otthonában? Emlékszem, egyszer egy másik egyházmegyében elmentem egy idősek otthonába, hogy meglátogassam az embereket. És volt ott egy hölgy, akinek 3-4 gyermeke volt. Megkérdeztem, és hogy vannak a gyermekei? Jól vannak. Sok unokám van. És ők is eljönnek meglátogatni? Igen, mindig eljönnek. Amikor kijöttem a nővér, azt mondta, évente egyszer jönnek. De az anya eltitkolta a gyermekei hibáit. Olyan sokan hagyják magukra az öregeket. Telefonon kívánnak boldog karácsonyt vagy húsvétot. Vigyázzatok az idősekre, akik egy nép bölcsességei, hangzott a Szent Atya buzdítása. A pápa örömmel állapította meg, hogy Korzikán, hála Istennek, sok fiatal van, aki a keresztség és a szentségek felé halad. Soha nem láttam még ennyi gyereket, mint itt. Ez Isten kegyelme, és csak két kiskutyát láttam. Kedves testvéreim, szüljetek gyerekeket, akik a jövőben örömötök, vigasztalásotokra lesznek. Ez az igazság. Soha nem láttam még ennyi gyermeket, csak Kelet-Timorban volt ennyi, de a többi városban nem. Ez a ti örömötök és dicsőségetek. A Szentatya ezután a nemzetek közötti fájdalmak okait sorolta fel. Nyomor, háborúk, korrupció, erőszak. Szólt azokról az ukrán menekült gyermekekről, akiket olykor elhoznak a pápai kiallgatásokra, és akik elfelejtettek mosolyogni. Gondoljunk ezeknek a háborús országokban élő gyermekeknek a fájdalmára, kérte a Szentatya. Isten igéje mindig bátorít bennünket. A népeket elnyomó pusztítása szemben az egyház egy reményt hirdet, amely soha nem csal meg, mert az Úr eljön, hogy közöttünk lakjon, eljövetele kimeríthetetlen erőnk forrása. Minden időben és minden nyomorúságban Krisztus jelen van. Krisztus a mi örömünk forrása. Velünk van a szenvedésben, hogy örömét adja nekünk. Mindig hordozunk szívünkben ezt az örömet, ezt a bizonyosságot, hogy Krisztus velünk együtt halad. Ne feledjük el. És ezzel az örömmel, ezzel a bizonyossággal, hogy Jézus velünk van, boldogok leszünk, és másokat is boldoggá teszünk. Ez legyen a mi tanúságtételünk, fejezte be homiliáját Ferenc pápa az Ajaccióban bemutatott szentmisén advent harmadik Gaudete vasárnapján. Macron elnök Korzikán a Szentatyának. Köszönöm, hogy eljött ide. A korzikai látogatás utolsó felvonása volt a pápa és a francia elnök közötti zárt ajtó mögötti megbeszélés Ajaccio repülőterének egyik külön termében. Az ajándékok átnyújtásakor Ferenc pápa arra kérte a francia államfőt, hogy olvassa el a Gaudete et Exultate apostoli buzdítás egyik részletét, amely Mórus Szent Tamás tanítását idézi fel, hogy soha el ne veszítsük a humorérzékünket. Köszönöm önnek ezt a gesztust, hogy eljött ide. Ez a gesztus megmutatja az ön személyiségét, aki mindig keresi a találkozókat. Nagyon köszönöm a rám szánt időt, szólt a francia elnök. Ferenc pápa hálás szavakkal üdvözölte Emmanuel Macron francia köztársasági elnököt, aki Ajaccióba jött, hogy köszöntse őt, mielőtt elhagyta volna Korzikát, amelyet 47. apostoli látogatása során egy napra felkeresett. A Korzika szülötte Napóleon nevét viselő Ajaccio repülőtér egyik külön termében találkozott egymással vasárnap este 6 órakor Ferenc pápa és Emmanuel Macron francia köztársasági elnök. A két fél már többször találkozott egymással, így a francia elnök vatikáni látogatásai során a 2023-as Marseille és a G7 találkozókon. Macron elnök tisztelettel köszöntötte a Szentatyát, és ennek jeléül azonnal átnyitotta neki a frissen nyomtatott ajándékát, egy díszes albumot, amelyet a Notre Dame székesegyháznak szenteltek. A 2019-es drámai tűzvész után helyreállított párizsi székesegyházat éppen egy hete, december 7-én nyitották meg újra a nagy közönség előtt. Macron elnök a könyvet lapozva magyarázta a pápának az elvégzett munkálatokat. A Szentatya a pápasága érmeivel és tanítóhivatali megnyilatkozásainak köteteivel viszonozta azt. Ferenc pápa különösen a Gaudete et Exultate apostoli buzdítás könyvét lapozta fel, és megkereste benne azt az oldalt, ahol Mórus Szent Tamás ajánlás olvasható, aki azt kéri, hogy soha ne veszítsük el humorérzékünket. És hogy Macron elnök se felejtse el ezt, egy könyvjelzőt tett a pápa erre az oldalra. Macron elnök megjegyezte, hogy látta a korzikai emberek arcán annak a büszke örömét, hogy a pápa meglátogatta őket. Macron elnök végül Korzika és Franciaország nevében köszönetet mondott a pápának a látogatásért és az imádságért is, amit a francia Mayotte szigetcsoportban dúló ciklon pusztítása miatt mondott az úrangyala során, majd pedig jó kívánságait fejezte ki a közeli jubileumi szentévre. Ferenc pápa vasárnap este visszatért Rómába. Korzikán örömmel láttam sok gyermeket. A Szentatya vasárnap este 8 órakor érkezett vissza Róma Fiumicino repülőterére az eddigi legrövidebb nemzetközi útjáról. A Korzika szigetén tett mindössze egynapos látogatásáról. A rövid visszaút során ugyan nem tartott sajtó konferenciát, de nagy elismeréssel szólt a korzikai népről, amelynek sok gyermeke van. A délutáni szentmise után találkozott Emmanuel Macron francia elnökkel, aki azért érkezett Ajaccióba, hogy a francia nemzet nevében köszöntse a pápát. Mindössze 400 kilométer a távolság Róma és Korzika között, amit a pápa repülőgépe 50 perc alatt tett meg, ezért elmaradt, valójában első alkalommal a nemzetközi apostoli utakról hazatérőben szokásos fedélzeti sajtókonferencia. Már az odaút során sem köszöntötte személyesen a Szentatya a vele utazó 67 újságírót, akik számára mindig rendkívüli alkalom, hogy a pápát személyesen kérdezhetik látogatása tapasztalatairól, illetve a világ és az egyház legfontosabb eseményeiről. Sajtókonferencia helyett azonban így válaszolt az újságírók nevében őt köszöntő Matteo Bruni szentszéki szóvivőnek. Köszönöm szépen a munkátokat. Mindössze egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Láttatok azt a sok gyermeket? Ez egy olyan föld, amely sok gyermeket vállal. Gondoljatok csak a többi látogatásra, ahol nem lehetett látni gyerekeket. Ám Kelet-Timorban és itt is örültem annak, hogy olyan népet látom, amelynek sok gyermeke van. És ez a jövő. Nagyon köszönöm nektek a munkátokat, köszönöm. A szóvívő ekkor jelezte, hogy a Szentszékhez akkreditált újságírók szervezete az iGIF nevében, tekintve két nap múlva lesz december 17-e, Valentina újságíró asszony szeretne valamit átnyújtani a pápának, aki ekkor előlépett, és egy tortát, amely nem igazi torta volt, bár teljesen úgy nézett ki, adott a Szentatyának, aki szerdán lesz 88 éves, hiszen 1936. december 17-én született Buenos Airesben. Köszönöm, nagyon köszönöm. Üdv a következő látogatásig.
El próximo viaggio.
Válaszolt Ferenc pápa. De hova? Kérdezték az újdonságra mindig fogékony újságírók, mire a Szentatya mosolyogva válaszolta, nem tudom. Valentina Alazraki, mexikói újságíróasszony, a vatikanista tudósítók dékánya, akit nemrég ebben a minőségében az iGIF-en újra választottak, valóban történelmi személyiség tekintve, hogy ez az ő 161. útja a pápák társaságában, amelyet vagy 40 éve még Szent II. János Pál pápa alatt kezdett meg. Fake cake, hamis torta, kiáltották feléje derűsen a társai, utalással az újságírók rémére a fake newsra, az álhírre. A tortát valójában egy római laboratórium készítette ingyen az argentin pápának. A háromszintes torta alsó része a lakott föld, zöld mezővel, kék éggel, és a földgömböt tartó emberekkel, középső része, mint egy dobogóként a pápai zászló fehér sárga színeit mutatja, míg rajta egy trónuson kicsi pápa figura ül, felismerhetően a Bergoglio pápa, akit gesztusáról különösen is meg lehet különböztetni, mert baljának hüvelykújja felfelé mutat. Kicsi táblácskán a felirat, Auguri Papa Francesco, minden jót, Ferenc pápa. Nincs benne babonaság, mint hogy hamis, jegyezte meg tréfásan az egyik újságíró utalással arra, hogy Ferenc pápa korzikai első beszédében erőteljesen hangsúlyozta, hogy a népi vallásosság nem babonaság, hanem a keresztény hit kifejezése, a nép adott kulturális körülményei között. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Kányádi Sándor. Téli fák. Elhulladt a leveleit kertek, erdők minden fája. Szélnek, télnek vadszigorát, egyedül a fenyő állja. Egyedül a fenyőerdő nem hódol meg hónak, fagynak, zöldel. Akkor is, ha a nap sugarai meghervadnak. Fölfogja a hulló havat, a szeleket megakasztja. Sátra alatt menedéket lel az erdő minden vadja. Hunyorgó nap, pislogó ég gyújt az ágakon gyertyákat. Szarvas, farkas, s a szelíd őz mind egy-egy szép téli fát kap.
Kányádi Sándor Téli fák című versét Babócsai Réka előadásában hallották. Kányádi 1929-ben született a romániai Nagygalamb falván Székelyföld műves családban. Költői tehetségét Páskándi Géza fedezte fel. 1950-ben a Bukaresti Ifjú Munkás című lapban közölte első versét. A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem nyelv- és irodalomtudományi karán szerzett magyar irodalom szakos tanári diplomát 54-ben. A következő évben jelent meg első kötete a Virágzik a cseresznyefa. Kisebb kitérők után 55 és 60 között a dolgozónő, majd 60-tól nyugdíjazásáig 1990-ig a Kolozsvári Napsugár című gyermeklap szerkesztője volt. Kányádi tevékenyen részt vállalt az irodalmi életben. 67-ben utazott először nyugatra. Bécsben megtartotta a Líránkról Bécsben című előadását. A 70-es években megfordult Norvégiában, Svédországban és a tengeren túlon is. 84-ben hosszabb észak- és dél-amerikai előadók körúton vett részt. 92-ben Izraelben mutatta be erdélyi jiddis népköltészet fordítását. 87-ben meghívták a Rotterdami Nemzetközi Költő Találkozóra, de nem kapott útlevelet, ezért tiltakozásul kilépett a Romániai Írószövetségből. Kányádi Sándor 2018-ban hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Istenem, add meg nekem azt a kegyelmet, hogy a teremtményekben egyedül téged lássalak. Hogy soha ne álljak meg náluk, anyagi és lelki szépségüket ne saját tulajdonuknak tartsam, hanem egyedül a te visszatükröződésednek. Add, hogy túllépjek a fátyolokon, hogy a látszatokon túl téged pillancsalak meg, a teljes létet, aki átadsz magadból valamit a nekem tetsző teremtményeknek. A tökéletességedet tükröző és általam megcsodált teremtmények, amikre ráesik a végtelen nap egy sugára, rajtam kívül vannak, tőlem bizonyos távolságban. Te viszont, Istenem, lényegi és végtelen tökéletesség, jóság, igazság és szeretet, te bennem vagy. Átkarolsz és egészen betöltesz. Ámen. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dél van.